Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi győzelemre játszunk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni repülőútján, a közmédiának nyilatkozva arra a kérdésre, mi történik, ha mégsem adná meg Donald Trump amerikai elnök a mentességet a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól. A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de én egy baráti és könnyű tárgyalásra számítok. Orbán Viktor az ügyet súlyos kérdésnek nevezte, hangsúlyozva, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik más országot, mert nincs tengeri kikötője hazánknak. Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön hazánkba, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora. Jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Reykjavikban, úton Washington felé. A tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök immár hatodik alkalommal folytat hivatalos kétoldalú találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, s a napirend egyik legfontosabb kérdése a gazdasági együttműködés lesz. Kifejtette, hogy bár Joe Biden előző amerikai elnök demokrata párti kormányzata gyakorlatilag teljesen tönkretette a gazdasági együttműködés kilátásait, ezt a Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta eltelt 10 hónapban sikerült kijavítani, és azóta 9 amerikai vállalati beruházást jelentettek be hazánkban. A neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyermekek katolikus nemzeti nevelést kapjanak, és szeressék a várost, ahol élnek és tanulnak. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, a Prohászka Ottokár Orsolyita gimnázium általános iskola és óvoda tornacsarnokának alapkületétele alkalmából tartott beszédében. Soltész Miklós hozzáfűzte, egy olyan város, ahol fejlett a tudomány és ipar, és magas színvonalú a sport, szükség van kiművelt, képzett és a települést szerető fiatalokra, gyermekekre. Ezt az alapot a gyermekek a katolikus nevelés megkapják. Ha pedig elkészül a sportcsarnok, akkor a sportutánpótlás is biztosítva lesz a városban. Felidézte, a közelmúltban megtörtént a leendő sportcsarnok iskolájának és óvodájának felújítása is. Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián. Rétvári Bence a Kommunizmus bűnei alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott, ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van. Felidézte, a kommunista rendszer arra épített, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán ne beszéljenek, sőt, ne is gondolkozzanak az emberek, mert ha kimondanák az igazságot, akkor összecsuklana a rendszer. Rétvári Bence szavai szerint a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire. Hozzátette, a magyar kormány minden fórumon küzd a tabuk ellen, a béke, a migráció, a gender kérdésében, és megvédi a szólásszabadságot is. Megújult a Gazdi Jogsi, Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni, közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg. Végül a pénteki időjárásról. A páraköd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsony szintű felhőzet érkezik, amely napközben tovább mozdul északnyugat felé. A napos időt követően estétől már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként már eső, zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósabban felhős helyeken lehet. Híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban dr. Turi Ferenc pszichiáter, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, a perfekcionizmus nemzedéke családi tükörben, ahogyan betegít meg a teljesítménykultusz című előadását hozzuk el önöknek, amit a Lelki Egészség Világnapja alkalmából mondott el a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Fogadják szeretettel!
Én tulajdonképpen az identitásom az, hogy orvos vagyok, és szeretnék segíteni embereken, akik különböző bajok miatt fordulnak hozzám, leginkább evészavarokkal foglalkozom, de más pszichoszomatikus zavarokkal is. A perfekcionizmusról szóló gondolatokat azzal kezdeném, hogy vagy 30 éve olvastam egy sporthírt a sportújságban, ami arról szólt, hogy egy sportlövő, aki egy valamilyen 60 lövéses sportpuska számban világcsúcsot állított fel 598 körre, ami azt jelenti, hogy 600 a maximum. Tehát 60 lövés, mind a 60-szor a 10-es karikába lő, egy centis folt körülbelül a céltáblán, és kétszer hibázott. Tehát néhány milliméter tévedett. És azt nyilatkozta, addig 597 volt a kör, a világcsúcs, és ő egyet javított. És azt nyilatkozta, és ez maradt meg bennem, hogy amikor az első kilences lőtte, tehát amikor az első tévedés lőtte, néhány milliméter, megnyugodott. Megnyugodott, mert tudta, hogy ez be fog következni. Aztán lőtt tovább, és még lőtt egy kilencest, és így lett 598 kör világcsúcs. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy nem esett kétségbe, és egy perfekcionista ember kétségbe esett volna, hogy 30-szor telibe trafáltam a 10-es kört, és miért nem lehetett 31 egyszer. Ha nem lőtt nyugodtan tovább, és még egy 9-es. Ez nagyon tanulságos történet. Egyben valamilyen terápiás útmutató is, hogy nem feltétlenül a csúcsra kell törekedni. Van még néhány ilyen példabeszédem, ezeket majd úgy elmondom. Például az, hogy a kínaiak azt mondják, hogy a jobb úton lenni, mint megérkezni, mert ha úton vagyok, akkor törekszem valamire, van valamilyen célom, és haladok, de ha megérkeztem, akkor ott ülök az Istenek birodalmában, és vége, akkor nem tudok fejlődni. A 100%-nak az a nagy hátrány, hogy nem lehet javítani rajta. Tehát én mindig azt szoktam betegeknek mondani, hogy kérem szépen, érjék el a 93%-ot, az teljesen jó van. Aztán az élet két vagy három pillanatában elérik a 101%-ot, ez valami szuper, meg mondjuk Nobel-díj, mint tegnap, és akkor ennyi. De az, hogy nem lehet állandóan csúcson lenni, ez rendkívül fontos. Itt van egy idézet, hogy ha nem hozom haza ötösöket, és ez már a családról is szól, ha nem jutok be jó egyetemre, nem érek semmit. A perfekcionizmus a tökéletességre törekvés jelenti, nagyon magas elvárásokkal jár, és a hibázást igyekszenek elkerülni, de ezt nem lehet. Megint egy idézet jut eszembe. Két éve meghívtak egy ilyen evészavar kongresszus volt Hollandiában, és arról szólt, illetve volt egy szimpózium, ami arról szólt, hogy az előadók számoljanak be a legnagyobb hibáikról. És nagyon megtisztelő volt, hogy engem is felkértek, hogy beszélhetek a hibáimból, és nyilván összeszedtem néhány ilyen esetet, kicsit humoros keretben természetesen, és amikor felkészültem, találkoztam egy olyan könyvvel, aminek az a címe, hogy Rossz terápiák. Erről magyarul meg lehet venni az Animula kiadónál, arról szól, hogy a pszichoterápia világnagyságai, a legnagyobb elméletalkotók és terapeuták elmondják, leírják azt, hogy mit szúrtak el, néha nagyon durva dolgokat. És egy idézet jut eszembe erről, hogy a hibázás nem a siker ellentéte, hanem a része. Ezt még egyszer elmondom. Tehát, hogy a hibázás az nem arról szól, hogy képtelen voltam megoldani valamit, hanem az a része annak, hogy haladok egy úton, aztán a végén valami jó kisül belőle. Tehát nem lehet a hibát teljesen elkerülni. Hasznos lehet, de ha túlzott méreteket ölt, akkor nyilván szorongáshoz vezethet. Ezért van adaptív, azaz pozitív, és maladaptív perfekcionizmus. Az adaptív azt jelenti, hogy serkent. Hogy jobbat akarok elérni, mint amit eddig. Maladaptív változat pedig arról szól, hogy elégedetlen vagyok magamban, negatív önértékelés, önsorsrontás lehet. Tehát a perfekcionizmusnak van egészségesebb oldala is, ami az igényességet jelenti. Ez a perfekcionista törekvés szemben az aggodalmakkal, ami önértékelési zavarokat, szorongást, egyebet jelent. Tehát az utóbbi természetesen gátolja a sikert. És az, hogy a perfekcionizmus mire irányul, három formát különítenek el. Az egyik az önmagunk felé irányuló perfekcionizmus, tehát saját magunkkal szemben támasztunk nagyon nagy elvárásokat, és ebben a családnak nagyon fontos szerepe van. A másik a szociálisan előírt perfekcionizmus, hogy tőlünk várják el a lehetetlent. Nyilván, hogyha az ember mondjuk vezető pozícióban, vagy nem feltétlenül vezető pozícióban, tehát egy munkatárstól elvárják azt, hogy tökéletesen teljesítse a feladatát. És a következő változat, a harmadik, másokkal szembeni perfekcionizmus, mások hibátlanságát várjuk el. Tehát ezek együtt járhatnak, és különböző arányban jelenhetnek meg. A maladaptív változatnak a következménye a szélsőséges önkritika és az örök elégedetlenség. Hát ez nagyon nehéz, mert az élet végéig tartó elégedetlenség, önértékelési zavar, szorongás forrása, és hát az, hogy a pszichológiai normálisságnak az egyik kritérium az örömképesség. Hát ezt tanítjuk. Aki nem képes örömökre, akkor az elveszett. Tehát olyan gépszerűen végzi a feladatát, de az nem igazán harmonikus személyiség. Tehát az örömképesség rendkívül fontos. Aztán másik a hibafóbia, a legapróbb tévedést is katasztrófaként élheti meg. Nagyon gyakran van ez a minden vagy semmi, vagy fekete-fehér gondolkodás, hogy egy hibát ejtettem, és akkor az egész értéktelen vagyok. Ez a katasztrofizáló attitűdhöz is hozzájárul. Tehát itt még egyszer mondom, ezért mondtam az első példákat, az, hogyha egy picit hibázunk, az a része az annak az útnak, vagy az egyik állomás annak az útnak, amin járunk, aztán majd valami jó eredmény lehet a vége. Nagyon gyakori a halogatás és a túlkontroll. A halogatás, van egy ilyen szindróma, a pszichiátriában prokrasztinációs szindrómának hívják, ami azt jelenti, hogy valaki állandóan halogat. Most mindenki tekintsen magába, ezt én is ismerem saját magamról időnként, amikor úgy van valami nem egészen kívánatos feladat, és csak úgy halogatok, és aztán a végén meg lemondom. Most mesélhetnék, de nem akarok most nagyon önkritikus lenni. Volt úgy, hogy egy könyvet elvállaltam, aztán nem írtam meg azóta se. Vagy a túlkontroll, állandóan ellenőrzöm magam. Javítgatok, és ebbe bele lehet bolondulni. Tehát én eléggé vigyázok a szövegekre, amiket termelek, és átnézem többször, és amikor 5 év múlva előveszem valami miatt, mindig találok benne valamilyen elütés, nem sokat, egyet vagy kettőt, és akkor úgy meglepődök, hogy siklott át a figyelmem ezen. Nem lehet tökéletesnek. Most menjünk tovább. Tehát gondolkodási torzítások lehetnek ez a mindent vagy semmit elv. A kell szabályok. Mindig a maximumot kell nyújtanom. Ez a should típusú állítások az angol kell szóból. A pszichoterápiában így hívják ezeket. Hogy a külvilág várja el tőlem, ennek így kell lennie, nem pedig valamilyen belsőleg vezérelt változat volna ez. Aztán a perfekcionizmus következménye érthető módon szorongás és a depressziónak a kockázata, ami hozzájárulhat különböző kényszerekhez, szorongáshoz, zavarokhoz, sőt, pszichoszomatikus zavarokhoz is. Ugye itt bizony a lelki állapot, az a testi, tehát a mentális egészségünk testi következményekben is megmutatkozik. És aztán hogyan alakul ki a teljesítménykultusz, és hogyan szerepel ebben az egészben a szülői hatás, a családok szerepe milyen, erről érdemes még gondolkodni. Nagyon fontos, hogy a mai társadalmakban a teljesítmény lett a siker mércéje leginkább, mert néhány évtizede nem annyira sikerorientált volt a társadalom. Például ha visszaemlékszünk, nyilván az idősebb korosztály visszaemlékszik néhány évtizeddel korábbra, akkor nem feltétlenül. Itt voltak ezek az értékek, a biztonságos állás, a családi háttér, közösséghez tartozás, hogy én jól érzem a környezetemben, magamban, baráti köröm, jó munkatársak közé tartozom. Ma pedig a folyamatos önfejlesztés, a versenyképesség és a minél jobb teljesítmény vált normává, ami egy állandó mókuskereket jelent. Ennek három fő tényezője lehet, az egyik a gazdasági versenyhelyzet, itt van például a munkaerőpiac bizonytalansága, hogy állandóan a legjobbnak kell lenni. És hát az, hogy, és ez nagyon messze vezet, mert itt az emberi test és a lélek kizsákmányolásáról is szó lehet. Nemrég gyűjtöttünk egy kollégámmal ilyen gondolatokat a test gyarmatosításáról, tehát az, hogy kihasználjuk a testünket, kizsákmányoljuk a testünket, és ennek nagyon sok formája van, de nem csak a testünket, hanem a lelkünket is. És ebben a munkaerőpiacnak nagy szerepe van, hogy mindig a maximumot várják el tőlünk. Aztán az oktatási rendszer. Ez a jegy és a vizsga központúság, a korai szelekció, hogy mindig nagyon jónak kell lenni, és a továbbtanulásnak is ez a célja. És hát az oktatási rendszeren is érdemes lenne változtatni. Egy sport példa jut megint eszembe, ez egy ilyen nap, hogy mesélték, hogy az Egyesült Államokban mondjuk egy kosárlabdás, aki kitűnő a távoli dobásokban, a hárompontos dobásokban, annak nem azt mondják, hogy szuper vagy, nagyon jó, akkor most, ami kevésbé megy, azt gyakorold. És akkor elkezdik gyakoroltatni vele a lepattanók szedését, meg a nem tudom mit, védekezést, és akkor lesz belőle egy közepes játékos, mert hogy nem fejlődik abban, amiben szuper volt, és a többi képességét meg nem tudja annyira fejleszteni, hogy igazán kiemelkedő legyen. Most ezt csinálják nálunk. Az Egyesült Államokban pedig azt mondják ilyenkor az edzők, hogy amiben jó vagy, azt még jobban gyakorold, és te legyél a világ legjobbja, és a többivel nem kell annyit törődni. És érdekes módon a többi részképesség is utána megy a kiemelkedő képességnek, tehát jól jár az illető. Ez rendkívül fontos, ez oktatási. Tehát így lehet középszerű embereket gyártani idézőjelben, hogy azt mondjuk, hogy jó, ezt elérted, rendben van, nagyon jó vagy, most a többit emeld fel hozzá. Nem. Amiben jó vagy, azt fokozd, és az érdekes módon maga után húzza a többi részképességet is. Ez egészen más filozófia. Igen, közösségi média. Hát ez szörnyű. A látható összehasonlítás tere, nem csak a siker, tehát állandóan, hogy hány tetszés nyilvánítást kapok, stb., és így mérik az ember értékét, tehát ez így nagyon eltorzult. Ez nem jó. Na most a szülők teljesítménykényszere rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy a gyerek mennyire lesz perfekcionista. És a szülőséget is manapság nem annyira az érzelmekben méri sokszor, hanem a szülői teljesítményben és az elvárásokban. Az a jó szülő, aki mindenféle külön órákra viszi a gyerekét, és nem annyira a biztonság és a szeretet számít, hanem a teljesítmény. És a szülőség is, mint a teljesítménybe menne át. És ez a kettős nyomás a szülői kiégéshez vezet. Ez a szülői kényszer, az, hogy állandóan ott lenni és segíteni, ez egy kicsit más terület, mint a mérhető teljesítmények világa, de ez néha mint az érzelmekre is rámenne, tehát, hogy a szülő elhatározza, hogy ő utána jár a gyerek minden gondolatának, és túlvédő lesz, ami a gyerek agyára megy természetesen. Éppen tegnap beszéltem, egy családterápia volt, egy anorexiás lány, és az édesanyja egy nagyon aggódó túlvédő, amikor a lánya valami hiszti miatt bevonul a szobájába, akkor ő 20 perc után utána megy kuncsorogni a lányának, és akkor, hogy beszéljünk róla, és akkor beszéljük meg a semmit, és akkor másfél óra után mindenki idegesebb, mint előtte. Tehát ez is egy talán részben ide tartozó jelenség. Tehát a szülő stressze viszont átmegy a gyerekre. Tehát az, hogy a szülő tud lazább lenni, vagy apróságokba nem megy bele, ez a gyerek számára is mintát ad. Egyébként azt mondta Konrád Lorenz, Nobel-díjas osztrák kutató még 60-as években kapott Nobel-díjat, hogy az utánzás nem az emberi tanulás egyik formája, hanem az egyetlen. Hát elég durva mondat, de gondoljunk bele, azt mondta, hogy az a legfontosabb, hogy mit les el a gyerek vagy az állat, mert ő állat etológiával foglalkozott, mit les el a szülőtől, és azt követi. Tehát a mintakövetés, az utánzás rendkívül fontos. És hát nagyon fontos a transzgenerációs teljesítménykényszer, magyarul a generációkon át öröklődő, hogy a szülőm azért lett teljesítménycentrikus, mert az ő szülei is ilyenek voltak. És van olyan kolléganőm, aki a kitűnő orvos, kitűnő előadó, viszont írni nem tud. Tehát kipréselni belőle néhány soros írást, amihez ő egyébként nagyon jól ért, és könnyedén leírhatná, az nagyon nehéz, és elmondta, hogy az ő szülei kitűnő főiskolai tanárok, és hát mindig kritizálták az ő írás készségét vagy munkáját, és ő állandóan azzal szembesült, hogy semmi nem jó. És hát benne egy ilyen kényszer alakult ki, egy írásfóbia egészen pontosan. Erről egy nagyon vicces közlemény jut eszembe. Néhány tudományos labban szilveszter táján megjelennek vicces külön számok, amiben a leghumorosabb érdekességet szokták elsütni, és az egyik közlemény az úgy szólt, a címe az volt, hogy az írásfóbia sikertelen önterápiája, és alatta egy üres oldal. Tehát, hogy nem tudtam megoldani a saját írásfóbiámat, és hát ennyi, itt van egy üres lap, nagyon szellemes volt. De minden esetre hát az, hogy honnan jönnek ezek a kényszerek, néha generációkon átmennek. Úgyhogy ezt az ember úgy ismeri, én pedagógus gyerek vagyok, mármint hogy a szüleim pedagógusok voltak, ezt is közelről ismerem ezt azért, hogy azért a mamámban ez azért bennem volt, a apám lazább volt. Aztán itt van egy újabb keletű fogalom, a magára hagyott generáció. Itt vannak a gyerekek, akiknek a helyzete elég paradox, mert minden lehetőség előttük van. Külföldi tanulmányok, önmegvalósítás, stb. És magányt és bizonytalanságot élnek át, és ez nagyon szomorú. És hát amit az előbbi szó volt, mondta a professzor azt, hogy a fiatalok mentális zavarai milyen nagy arányúak, ez nagyon-nagyon szomorú. És nincs kitalálva szerintem sok helyen az iskola egészségügy sem, mondjuk egyetemeken sem, mert ez borzasztó, amikor csontsovány anorexiás lányok járnak egyetemre, és a professzorok meg úgy nézik őket, hogy hát ez meg ilyen. Hát azért valamit ezzel lehet, ha ordít, hogy valakinek valamilyen komoly betegsége van, akkor azzal foglalkozni kellene. Vagy például az elmúlt 20 évben megduplázódott a fiatalok körében a szorongás és a depresszió aránya. És itt a teljesítménykényszer egy fontos tényező, a másik az érzelmi támasz hiánya. És hát a fiatalok azt érzik, hogy elvárás van, de nem nyújtanak segítséget, vagy érzelmi támaszt nem tudnak nyújtani. És ez is egy nagyon kemény fogalom, az érzelmi árvaság, hogy a gyerek fizikailag nincs egyedül, van minden, étel, ital, gazdagság, autóval szállítják a szülők a 10 perc alatt négy kézláb is elérhető iskolába a gyereket, de érzelmileg igen, tehát érzelmileg árvák. Nagyon szomorú dolog. Mentális következmények, ahogy erről már volt, a szorongás és a depresszió, az, hogy nem vagyok elég jó, ez az érzés krónikussá válik, krónikus depresszió csírája lehet ez. Aztán az, hogy a fiatalok önértékelése a teljesítményhez kötődik, ez egy csapda. Ez így nem. Megint egy példa. Egy kollégám a Debreceni Egyetemen dolgoztam 15 évig, egy kollégám egy éve fiatalabb volt, egy nagyon jó eszű srác volt, és hát ami érdekelte, azt abba keményen beleállt, és ami nem érdekelte, azt pedig nagyon összecsapta, és nem törődött vele különösebben. Úgyhogy a professzorunk leszidott minket, én voltam a kisfőnöke, hogy nem figyelünk arra, hogy milyen kórrajzokat ír. De a pszichiátria nem érdekelte őt, neurológiával foglalkozott, és ha kellett, bennmaradt éjféli a kísérletezni a laboratóriumi állatkísérleteket folytattak. Aztán őt küldte a prof Németországba tanulmányútra, és amikor egy év után hazajött, kérdeztem tőle, hogy mit tanultál. Azt mondta, azt, hogy mit nem kell megcsinálni. Nagyon komoly mondat volt, mert mondta, hogy jött a világhírű professzor a Köln intézet folyosóján, és elkezdett agyalni mindenféle új kísérleteken, ő meg megijedt, hogy Jézus Mária, megint valami új dologba kell belefogni, a többiek szóltak neki, hogy nyugi, vár meg, majd elfelejti. Tehát nem kell mindenbe beleállni, és így csinálta végig, a végén a feleségével benne aludtak a laborban. Most ez a kollega a Széchenyi díjas lett, az ország első számú neurológusa, egyébként Sajó Szent Péter és Csiba Lászlónak hívják, talán ismerik a nevet többen, ugye az öccse Gábor, itt volt kórházigazgató. Szóval Laci mindent elért a szakmában, nemzetközi nagy ágyú lett, és ez volt a magyarázat az ő karrierjének, hogy ő tudta, hogy mind szabad spórolni. És amiben bele kellett állni, ott maximális energiát, és amiben nem, ott meg nem. Mondom az ellenpéldát. Ezeket egyébként terápiás helyzetben is el szoktam mondani. Az ellenpélda volt egy csoporttársam, mindig kitűnő volt, a végén a 6 éven szedett össze talán 2-4-est. Minden előadáson ott volt, a jegyzeteit elkértük, és abból tanultunk, mert nem mindig látogattuk az összes órát. De ő nagyon lelkiismeretes volt, kicsit ilyen kényszeret, de szerettük, mert hogy ideadtam mindig a jegyzeteit, meg humora is volt. És azt hittük, hogy Istvánból kérem szépen villámgyorsan professzor lesz, bennmaradt az egyetemen egy intézetbe. És elakadt. Időszüleit gondozta, és úgy nem haladt sehova. Aztán megdöbbentő módon alkoholista lett, és elvett egy asszisztensnőt, aki szintén inni kezdett vagy ivott, és aztán 45-6 éves korában meghalt, mert beleesett részegen otthon az ajtóüvegbe. Szörnyű a történet, és hát itt pedig az, aki mindig a maximumra törekedett, az életben nem ért el semmit. Sajnos semmit, pedig egy igen jó eszű ember volt. És vannak még ilyen példák, nem akarom az időt húzni, tehát hogy ezek a perfekcionizmusnak a világát elég jól illusztrálják, hogy most mire érdemes energiát fordítani, és mire nem annyira.
Folytatjuk dr. Turi Ferenc, pszichiáter, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, a perfekcionizmus nemzedéke családi tükörben, hogyan betegít meg a teljesítménykultusz című előadását.
A kiégés már tinédzserkor, ugye a fiatalok között ez is megdöbbent. Én tényleg csináltunk ilyen vizsgálatot egy szakkörös lányjal az egyetemen, a kiégés a diákok között megdöbbentő volt, hogy már 5-6 éven ott van, hogy ennek nem sok értelme van, meg utálma. Van ez a nagyon rossz orvosi kiszólás, viccnek sem mondanám, hogy az egészségügy egész jó lenne, ha nem lennének ezek a fránya betegek. De hát így nem lehet dolgozni. Családi háttér nagyon fontos, hogy a projekt gyermek fogalma, van egy ilyen jelenség, a gyerek teljesítménye válik a szülő önértékelésének az alapjára. A szülő büszkesége a legfontosabb, és a gyerek, az, hogy a gyerek mit teljesít és mi lesz belőle, az az én büszkeségem. Csak hát ezt néha a szülők túlzásba viszik. Olvastam egy olyan történetet, hogy egy édesanyja gyerekét már ilyen kisiskolás korban angol órákra, ez még régen volt, amikor még nem voltak kétnyelvű iskolák, óvodák, tehát az angol tanulás eléggé ritka volt, 40 éve vagy hogy, akkor azért járatta angolra a kisgyerekét, hogy majd, hogyha ő világhírű fizikus lesz, akkor a kongresszusokon tudjon jó kommunikálni angolul. De hát ez az állandó elvárás a gyerek számára nagyon-nagyon komoly stressz jelent. És hát a család így nem biztonságos bázis lesz, hanem versenypálya. És van ennek egy kulturális háttere is, az individualista társadalmakban az egyéni teljesítménye hangsúlyosabb, a kollektivista kultúrákban inkább a közösségi elvárások dominálnak. Nagyon fontos. Egy történész mesélte, hogy Latin Amerikában közösségi tulajdon van, és itt meg magántulajdon. Tehát itt a beteget is magántulajdonnak tekinti. Az, hogy lenyúlják mások betegeit az orvosok, az egy krimi, tehát olyan nem lehet. Tehát, hogy most én, ha elkezdenék más betegével foglalkozni, nyilván ennek etikai szabályai vannak, de Mexikóban, elment egy kolléganő Mexikóba, hipnózis kutató, és ott egy híres hipnózis intézetben, egy ilyen pszichoterápiás intézetben dolgozott néhány hónapig, megtanul spanyolul, és ő mesélte, hogy ott egy beteg bemegy a kórházba, vagy az intézetben, nem kórház, hanem ilyen ambulancia, vagy intézet, pszichoterápiás intézet, és akkor megkérdezik, hogy kihez jött, azt mondta, hogy XY-hoz, hát ő most nincs itt, ma akkor én kezelem magát. És akkor először találkoznak, előveszi a dossziéját, belenéz, otthon a családfa, tudja, hogy kiről van szó, és 10 perc múlva már hipnózisba kergetik az illetőt, hogy hunyja be a szemét, és akkor vannak ilyen nagyon jó szövegek, amikor ugye el kell képzelni jó dolgokat, és a beteg köszöni szépen, utána megnyugodva távozik. Hát ez nálunk elképzelhetetlen lenne. Ott a beteg is köztulajdon majd, hogy nem, tehát ez a tevékenység. És hát ezért van az, hogy ott az emberek, hát ott a közösség ereje számít. Mesélt egy kanadai angoltanár, hogy a külföldiek közül a latinamerikaiak órákat késnek, és egyszer szólt az egyik ilyen latinamerikai diáknak, aki 9 óra helyett 12-kor érkezett meg sokszor már, hogy akkor nem tudja igazolni a mai napját, erre az illető csodálkozva kérdezte, de hát itt vagyok. Az, hogy 3 órát késett, az úgy nem érdekes, mert reggel kimennek az utcára, szóba legyednek valakivel, ismeretlennel megisznak egy kávét, megbeszélik a futballt, a nőket, meg az autókat, aztán jöhet a tanfolyam. Igen, tehát nincs az a védőháló, ami kellene. Kiutak és alternatívák, az önértékelés függetlenítése fontos lenne a teljesítménytől, és a feltétel nélküli elfogadás a Rogersi pszichológia alapján eléggé ismert, tehát az, hogy valakit fogadjunk el olyannak, amilyen, aztán azzal lehet valamit kezdeni. Van még egy másik nagyon jó fogalom, ezt is sokszor idézem, egy Winnicott nevű angol pszichológus, gyerekpszichológus írta le ezt a fogalmat, hogy a szülőnek elég jó szülőnek kell lenni. És tényleg így van, ha a szülő tökéletes lenne, az szörnyű lenne, mert a gyerek számára az egy ilyen GPS, vagy nem tudom milyen lenne, aki soha nem hibázik, azt nem lehet utánozni. Az elég jó szülő, az olyan, hogy néha, hogy szeresse a gyerekét, ez a legfontosabb, legyen ott a fontos pillanatokban, de néha tévedjen, néha legyen fáradt, néha legyen ideges, és így tovább, mert akkor válik ilyen emberszabásúvá. Tehát a tökéletes szülő fogalmát el kell felejteni, az elég jó szülő számít, aki biztonságos és szeretetteljes, elérhető kapcsolatokat tud kialakítani. Aztán a közösségteremtés is nagyon fontos ellenszer ennek a perfekcionizmusnak, hogy valódi közösségi élményekre van szükség, nem csak online kapcsolatokra. És hát manapság ülünk egy társaságban, 8-10-en, és mindenki nyomkodja a telefonját. És régen nem ez volt, hanem beszélgettünk, és volt valamilyen kontaktus, és ma nincs. És ennek a következménye, ennek az individualizmusnak következménye például az, hogy ma egy ember 2-3 másik emberről tudja azt, hogy éppen most hol van. Hát én is tudom, hogy a feleségem dolgozik, meg a apósom otthon van, mert 95 éves, és nem tud mozogni, de hogy mondjuk a fiam, a lányom is mondjuk munkahelyén van, a fiam most otthon van, online dolgozik, vagy a munkahelyén, azt nem tudom. Meg az unokáim az óvodában, ez is kb. Ennyi. Most régebb ez a szám 20-25 volt. Megdöbben. Ez a régebb, ez 30 év. Tehát 30 évvel ezelőtt egy ember 20-25 másikról tudta, hogy éppen most hol van. Tehát magyar a közösségi háló ilyen erős volt, hogy úgy szemmel tartjuk. Ismerjük azt a jelenséget, legalábbis az idősebbek, hogy amikor valami történt, én egy kisvárosban nőttem fel, történt valami, akkor kiszaladtunk az utcára, az emberek összeverődtek, és akkor úgy megbeszélték, hogy mi van, vagy hogy van. Tehát úgy számon tartotta mindenki a másikat. A mentális egészség támogatása rendkívül fontos lenne, és hát itt népegészségügyi méretű dolgokról van szó. A rugalmasság, reziliencia fejlesztése, és így tovább. Vagy a társadalmi változtatások terén az, hogy az oktatásban kevesebb teljesítménycentrikusság legyen, több élmény alapú tanulás. Például az Egyesült Államokban a gyerekeknek általában ilyen projekteket csinálnak, összeáll néhány gyerek, ez a feladat, és közösen kell megoldani valamit, és hogy ki milyen arányban vesz részt, azt majd ők eldöntik. Tehát, hogy annak is örülnek, hogy egy gyerek, aki mondjuk diszlexiás és nehezebben olvas, ő hozzájárul valamilyen kézműves dologhoz a projekt végrehajtásában. És itt pedig mindenkit egyenként osztályoznak. Aztán néhány ilyen gyakorlatias technika a perfekcionizmus kezelésére, gondolatnapló és átstruktúrálás, hogy le kell írni például azt, hogy ami számukra nehézséget okozott, vagy frusztrációt jelentett, abban mi a jó oldal. És akkor leírhatják ezt, hogy a jelentés, amit leadtam, jó lett volna, és ez nem azt jelenti, hogy nem lett tökéletes, hogy rossz munkát végeztem, hanem egy-két kisebb gyenge pont volt benne, nincs ebből semmi. Vagy viselkedési kísérletek, szándékos tökéletlenség, nagyon fontos. Apróság, erre is példák jutnak eszembe. Az, hogy azt szoktuk mondani, hogy kérem szépen, ha valaki azon feszeng, hogy most 100%-os tesztet írjon, akkor azt mondjuk neki, hogy írja meg, ahogy úgy adódik, és egy szándékos hibát tegyen bele, amit tudja a jó válasz, de x-elje be a rossz választ. Tehát, hogy szokja meg, hogy lehet hibázni, és nem dől össze a világ. Vagy egy kis rendetlenséget ott hagy az íróasztalán, vagy egy elírás nem korrigál az e-mailben például. És aztán kiderül, hogy semmi következménye nincs. Aztán hiedelmek átkeretezése, az önelfogadás. Tehát ezeket a perfekcionista hiedelmeket úgy át lehet alakítani. Aztán vannak még ilyen eszközök, hogy például a prioritás skála felállítása a feladatoknál, ez a halogatás kezelésére fontos, hogy sorrendet kell tenni, ez nagyon fontos, mert hogyha az ember úgy érzi, semmire nincs időm. Hát akkor sorra kell venni, hogy van 5 feladatom, és akkor valamilyen rendet csinálok, sorrendet csinálok, és amit ma nem tudok befejezni, majd holnap. És így tovább. De a legfontosabbakat veszem előre. Nem az van, amit sokan csinálnak itt is, meg magamról is ismerem ugyanezt a szindrómát, hogyha van mondjuk 8 feladat, vagy 10 ott szerepel a listámon a naptárban, és akkor úgy érzem, hogy megette a fene ezt az egész napot, és akkor elkezdem azokat csinálni, amiket megcsinálok 5 perc alatt, és megcsinálok 3 dolgot 5 perc alatt, a többi meg késik, másnap is késik, és egy hónap múlva is késik, és akkor már nem. Tehát, hogy igenis neki kell fogni annak, ami fontos. Tehát, hogy ez a sorrend felállítás nagyon jó. Thank you. családterápiás lehetőség. Ez nagyon fontos. Én nagyon szeretem a családterápiát. A eseteim 70%-a családterápia, maradék 30 az egyéni terápia, vagy gyógyszeres kezelés, depresszió, stb. Miatt. A család nagyon sokat tud segíteni, és a családtagokat is meg kell tanítani erre, leginkább a szülőket sok esetben, hogy ne essenek a perfekcionizmus csapdájába, hanem a gyereknek hagyják szabadon némi kreatív mozgásterét, és aztán figyeljék meg, hogy mi lesz. Az, hogy a szülői elvárások és a teljesítményorientált nevelés és a feltételes szeretet, tehát az, hogy a gyerek rossz jegyet hoz haza az iskolából, és a szülő összevonja a szemöldökét, ez azért nehéz. Tehát, hogy a gyerek azt tanulja meg, hogy az ő értéke, az ő szerethetősége azon múlik, hogy milyen jegyeket hoz haza az iskolából. És ez néha szörnyű, tehát, hogy a feltételes szeretet. Én családterápiában mindig megkérdezzük egy-egy eseményre, jelenségre vonatkozóan, hogy egy 10-es skálán hány pontot adna erre és erre. Egy gyerektől ilyenkor megkérdezzük, hogy ha 3-ast viszel haza az iskolából, mondjuk 4-es, 5-ös helyett, mert egyébként jó vagy ebből a tárgyból. A szüleid mit szólnak? Hát ha azt mondja, hogy hát nem örülnek neki, meg leszidnak, ezzel nem vagyunk beljebb. Hát ez persze minden szülő ilyen. De ha azt kérdezzük, hogy egy 10-es skálán mennyire dühös édesanyád és édesapád? Azt mondja, hogy hát anya, hát 6 pont, leszid aztán, azt mondja, hogy javíts ki, meg van annyi eszed, hogy ki tud javítani. Jó. És az apád, hát 8 pont, ő azért elkezd orribálni velem. Ez a 2 pont, sőt 1 pont már jelez valamit. Az, hogy a családban kinek mennyire fontos. Tehát a kis különbségek jelentik az információt. Ez az egyik legjobb ilyen hétköznapi technika a családterápiában, ez a skálázás, mert 1 ponton azért, például mennyire aggódnak, telefonos bejelentkezésnél megkérdezem ugyanezt, hogy az anya bejelentkezik, hogy hozzá az anorexiás lányát. Akkor megkérdezem az adatok felvétele után meg, hogy kinek mi a baja, hogy rendben, ki mennyire aggódik egy 10-es skálán a gyerek baja miatt. Az anya azt mondja, hogy hát én 11 pont, általában ezt szokták mondani, és a férje, hát ő 9. Hoppá. 1 pont különbség. Akkor jön a rutin kérdés, ebből adódik az, hogy a férje kritizálja magát, hogy túl lihegi a dolgot, maga pedig a férjét kritizálja, hogy nem figyel eléggé a gyerek betegségére? Hát, igen, a férjem néha szokott kritizálni. Tehát ki, azonnal kiderül a különbség a szülők között a skálázás technikájának a alkalmazásakor is. Ez segít minket tovább vinni, hogy hol érdemes egy kicsit más irányba menni, vagy mire fókuszáljunk. Tehát a perfekcionizmus az nem csak egy egyéni ügy, hanem a családnak a működéséhez hozzátartozik. Az örökségek, a generációkon átöröklődő dolgoknak a fontosságáról már volt szó, vagy a szülőknek az orientáltságáról. És az is fontos egyébként, hogy néha a gyerek perfekcionizmusa elfed nagyon komoly családi feszültségeket. Tehát a családban, mondjuk egy alkoholista családban különféle gyerekszerepeket figyeltek meg. Van a bűnbak, aki magára vonja a figyelmet, hogy őt szidják, és ne a szülők egymással veszekedjenek. Aztán van a depressziós, aki szomorú, és kókott, és stb. Aztán van, aki álomvilágba, fantáziavilágba menekül, és van a mintagyerek. Na, ide akarok most eljutni. A mintagyerek pedig azt csinálja, hogy mindenben tökéletes, hogy legalább így enyhítse a család feszültségét, nagyon jól tanul, és lehet, hogy perfekcionista lesz, hogy elfedje azt a feszültséget, amit mondjuk az édesapja alkoholizmusából fakad. Tehát ennek nagyon komoly családi jelentése is lehet. És itt van a családterápia néhány célja a perfekcionizmus esetén, a rigid hiedelmek oldása, a hibázás normalizálása, amire több példát mondtam. Szabad hibázni, sőt néha kell, vagy szándékos hibát is javasolhatunk terápiás céllal. Kapcsolati rugalmasság erősítése, és a generációkon keresztül üzeneteknek a feltárása és az újraértékelése, ez is nagyon fontos. És az autonómia és az intimitás egyensúlyának a kialakítása. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a gyerek függ a szüleitől, mondjuk a túlvédő szülőtől, hanem tudjon önálló lenni. És hát a családi határoknak a merevsége, ez is egy fontos családterápiás fogalom, hogy merevek a határok, vagy nem tudnak adaptálódni új helyzethez. ami azt jelenti, hogy hiába nő fel a gyerek, és már egyetemista, de úgy bánnak vele, mint a 10 éves lenne. Tehát nagyon nehezen tudják az életciklus változásokat követni, vagy elfogadni a szülők. Mert számukra még az fontos, hogy a gyerek, hát hagyd legyen még az én kisgyerekem, hiába 30 éves az illető, de ismerek 52 éves ilyen nagy gyereket is, aki soha nem dolgozott a jogász diplomája mellett. Minden esetre ezek nagyon fontosak, és hát arra utalnak, hogy a családnak a szerepe de a perfekcionizmusban is igen jelentős, és érdemes odafigyelni akár családterápiáson is.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben dr. Turi Ferenc, pszichiáter, pszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, a perfekcionizmus nemzedéke családi tükörben. Hogyan betegít meg a teljesítménykultusz című előadását hoztuk el önöknek, amit a Lelki Egészség Világnapja alkalmából mondott el a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.